Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael légi csapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az incidenst követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták, csak úgy, mint Iránét. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hosszain Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölte az iráni ENSZ képviselet. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légi csapásait. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával Gideon Szárral, majd arról számolt be, a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter tudatta, a mostani harci cselekményekkel érintett térségben összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudni, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is. Arra is kitért, izraeli hivatali partnere tájékoztatta az Irán elleni légicsapások okairól és a döntés hátteréről. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója viszont az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában semmi közben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Jelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 milliót a Vox 2025-ben résztvevők száma. Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadta Duma Gideon Bokót, a botszvánai köztársaság elnökét. A találkozó történelmi jelentőségű, a diplomáciai kapcsolatok 1980-as felvétele óta most először került sor magas szintű állami vezetői látogatásra a két ország között. Szó volt a gazdasági, oktatási és fejlesztéspolitikai együttműködés lehetőségeiről. Észak-macedóniai kollégájával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Skopjéban. Szijjártó Péter azt mondta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és több nyugati tagállam folyamatosan akadályozza az unió nyugat-balkáni bővítését, miközben a sokkal rosszabb állapotban lévő Ukrajnát extra gyorsan fel akarják venni. Leszögezte, előbbiből Európa mind gazdaságilag, mind biztonságilag nagyon sokat profitálna, ezért komoly hiba az, ami történik. A kormány a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program keretét további 82 milliárd forinttal megemelte, így annak összes kerete 130 milliárdosra nőtt, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca részéről újabb 128 mikro, kis és középvállalkozás kapott pozitív támogatói döntést, összesen 12 milliárd forint értékben. Ezzel a támogatott vállalkozások száma 311-re nőtt, a megítélt támogatások összege pedig elérte a 31 milliárd forintot. A mostani döntési kör a legkevésbé fejlett régiókban működő vállalkozásokat célozza. A Magyar Gyógyszerészi Kamara bejelentette, hogy a patikák is érvényesítik a gyógyszergyártók és a nagykereskedők önkéntes árkorlátozását, közölte a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A gyógyszertárak is saját december 31-i listáraikon vagy annál olcsóbban értékesítik az érintett készítményeket, tudatta Nagy Márton. A rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartanak a közutakon a jövő héten. A roadpoll akció célja a járművezetők ittas és bódult állapotának kiszűrése, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 15-i száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szentmise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen, a lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a Szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy még ma is élő írónő könyvéről beszélgetünk, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai könyvajánlónkban Láng Júlia, egy budai úrilány című könyvét fogadják nagy szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb hét, egy újabb könyvajánlóval jelentkezünk most a hallgatóknak. Mivel készültél, milyen művet hoztál, és mi a különlegessége?
Láng Júliának az Egy budai úrilány című regényét hoztam, ami a Magvető kiadónál jelent meg 2002-ben. A legelején el kell mondani, hogy ki is az a Láng Júlia. Valószínűleg van, aki ismeri, főleg a tőlünk idősebbek, hiszen ő a Szabad Európa Rádiónak volt a riportere, amikor Párizsban éltek a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig. Egyébként ugye íróként, műfordítóként, újságíróként van jelen így a magyar közéletben. Több regénye is megjelent már teljesen más témában. Az ő munkásságát inkább az Afrikával kapcsolatos regényekről lehet így ismerni. Ez neki egy ilyen különc regénye az ő munkásságában. Mégsem különc, hiszen ez róla szól, ez az ő családjáról szól. Azt mondhatnánk, hogy ez egy életrajzi regény vagy memoár, de annál sokkal több, hiszen nem csak az ő szűk kis élettörténetéről szól, hanem a tágabb családról, ismerettségi körről, stb. Jogosan lehet azt mondani rá, hogy annak ellenére, hogy szintén nem egy vastag regény, egészen pontosan ilyen 250 oldal körül van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy családregény monstrum, mint akár vannak olyan családregények, amik 4-5 kötetben megjelennek, hanem ez egy kis regény, de az ő családjának a 15 éves történetét dolgozza fel egy kis előzménnyel.
Mert hogy ő egy budai úrilány?
Igen.
Volt?
Így van. Ez már csak azért is igaz, mert én olvastam vele egy interjút, ami a regény megjelenése után készült, és megkérdezték tőle az újságírók, hogy ön egy budai úrilány? És azt mondta rá, hogy igen. Azért furcsa, mert a regény arról szól, hogy hogy akar lázadni, és hogy akar ebből kitörni. Hiszen ugye Láng Júlia 1942-ben született, a regénynek a történetét 45-ben kezdi, tehát mondjuk az ő 3 éves korától, tehát ugye a háború utolsó napjaival kezdődik a regény, és őt budai úrilányként nevelték. Egy olyan világban, amikor nagyon nehéz volt már, sőt, nem is volt dicséretes úrilányokat nevelni, és ez egy nagyon nehéz és nem veszélytelen időszak volt, hogy úrilány legyen. És miért is volt úrilány? Azért, mert az ő szülei és az ő nagymamája őt úrilánynak nevelték. Őt úgy nevelték, mint hogy őket nevelték annak idején. De ugye ez egy más kor volt, a 45 utáni időszakban azért jelen volt az emberek életében a félelem, a változás, az új rendszerek. Ahogy ugye haladunk előre a könyvben, lehet látni azt, hogy ő minél idősebb lesz, és minél inkább hatással lesz rá a jelen, tehát a jelen az az 50-es évek, annál inkább akar lázadni. A rendszer ellen is, a szülei ellen is, és az ő neveltetése ellen is. Például még a nagymamája őt el tudta vinni kislánykorába, akkor őt mondjuk rendszeresen elvitte a templomba, és ő erről ír, hogy neki ez nem tetszett, hogy milyen sokáig tart, meg milyen korán kell felkelni. Viszont ugye ez egy keresztény középosztálybeli család életének abszolút a része volt. És ő a saját életüket, a saját tragédiájukat, a saját küzdelmeiket egy nagyon jó olvasmányos, sokszor humoros stílusban írja meg. Tehát lehet, hogy ez, amit ugye elmondtam eddig, egy nagyon negatív hangú, viszont nem az, mert Láng Júliának van egy nagyon jó írói stílusa, hiszen az ő élet egy nagyon izgalmas élet. Többször volt Afrikába huzamosabb ideig, nagyon sok kalandban részt vett, ugye külföldön élt a családjával, Párizsban, Németországban, de nagyon sok mindent megtapasztalt, és ugye ő ezt a 90-es évek végén kezdte el írni. Tehát neki ez abszolút egy ilyen memoár visszaemlékezés jellegű regény, tehát ez ugye azért fontos, mert hogy itt ugye az emlékei sokszor már megszépítik, vagy pedig segítenek abban az azután átélt 20-30 évnek a tapasztalata, hogy ilyen könnyeden tudjon róla beszélni. Tehát ő például nem ismeri ebben a regényben azt, hogy tabu, mindenről ír, viszont nem megy át közönséges stílusba, de semmit nem akar elhallgatni. Nyilván, hogyha ezt a 60-as években írta volna, akkor biztos, hogy nem ilyen stílusban írta volna, mert akkor még annyira jelen lett volna az életében mindaz a tapasztalat, ami átszőtte ezt a 15 évet, és biztos, hogy nem ismert volna róla írni abban az időben. Nyilván a 90-es években, miután hazajött Afrikából, átgondolta az életét, leült, elkezdte írni, és azt olvastam róla, hogy ő saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi mindenre emlékszik részletesen. Ugye az ő abszolút gyerekkorából. Tehát most azt, hogy mire emlékszünk mondjuk az 5-6 éves korunkból, nem mindenki rendelkezik nagy mennyiségű információval az egész kicsi korából, de ő igen, hiszen egy nagyon nehéz időszak volt. Minden akkor történt az életében, ami hatással volt utána a további életére is, hiszen nagyon fiatalon meghalt az édesapja, részletesen leírja az ő halálát, és ugye ez hatással volt arra, hogy hogyan él tovább az ő családjuk. Ugye megmaradt így, hogy egy női társadalomban nőtt fel, hiszen az édesanyja és a nagymamája nevelték. És képzeljük el, hogy milyen volt az, hogy a háború után, ugye a háború előtt a nők nem nagyon dolgoztak, a háború után egy család férfi nélkül, családapa nélkül, családfő nélkül marad, és a két nőnek meg kell teremteni mindent a kislánynak, hogy a kislányt felneveljék, és egy úri lányt neveljenek belőle.
Ugye már elmondtad az egyik különlegességét, vagy hát számomra egy különlegesség az, hogy egy ma is élő írónőről van szó, 79 éves, ugye, ahogyan említetted is, és 90-es években visszaemlékezésként vetette ezeket a gondolatait papírra, és ugye említett, hogy egy nagyon jó stílusa van, mégis feltenném azt a kérdést, hogy miért érdemes a kezünkbe venni ezt a könyvet, miért érdemes az időnket rászánni, milyen is egy budai úrilány visszaemlékezése, vagyis pontosítom a kérdésemet, milyen ennek a budai úrilánynak a visszaemlékezése?
Ez egy valós sors, ami akár tömegek valós élménye is lehetne, de ugye ezt nem tudhatjuk, hiszen ez egy embernek a visszaemlékezése. Viszont szerintem azért jó ilyen könyveket olvasni, mert megismerhetjük alulnézetből ennek a történeti időszaknak a mindennapi életét, hogy egy egyszerű ember hogy élt. Ha mondjuk erről a korszakról szeretnénk olvasni politika történeti munkákat, akkor Magyarországon általában ugye a politikáról írnak. Ugye a politika történet van mindig előtérbe helyezve, és így az életmód és a mindennapok azért sokkal inkább háttérbe vannak szorítva, mint akár a nyugati történetírásban. Azért az elmúlt évek tendenciái próbálnak ez ellen így tenni, de nagyon sokszor még mindig azt látom, hogy az ilyen memoárok, az emlékiratok, azok sokszor sokkal többet adnak az egyszerű kisemberek életéből, ugye a mindennapjaiból, mint az ilyen nagy volumenű történeti munkák, hiszen ez egy kislány szemszögén keresztül egy család mindennapjait, egy család megpróbáltatásait mutatja be úgy, hogy teljesen gyakorlati módon, tehát hogy ő mindenről ír, hogy ki hogy beszél, hogy például hogy beszélnek Rákosiról, amíg otthon sosem mondták ki Rákosi nevét, és olyan nagybátyja Borzaskának hívta például, viszont mondták, hogy nehogy elmondja ezt az iskolába. És hogy sokszor ugye a felnőttek beszélgetéseit ő próbálta követni, és hát ugye ez végülis valahogy egy tipikusnak mondható dolog volt, hogy a gyerekek előtt azért akármiről nem beszéltek, hiszen ugye a gyerek miről nem beszél, arról, amit nem tud. Sokszor leírja azt, hogy mondjuk egy családi beszélgetés hogy nézett ki, miről beszéltek. És ő nagyon figyelt az ilyen elszólásokra, az ilyen felmondatokra, az ilyen felszavakra, és próbált abból egy ilyen képet kialakítani arról, hogy mi is történik most a világban. És így a családi beszélgetések mellett így a tényleg a mindennapi életnek az apró pici részleteivel is foglalkozik bele, hogy mit ettek, hogy ettek, mely napokon mit ettek, vagy akár például hosszasan elemzi azt, hogy a háború után ugye milyen drága volt a hús Budapesten, hiszen ugye vidékről vitték be, meg ugye a beszolgáltatásnak lényegében az egyik célja az volt, hogy a budapesti lakosságot etessék. És ugye a háború után a lóhús volt a legolcsóbb. És akkor mondjuk milyen praktikát hallottak, hogy a lóhúst hogy kellene megfőzni. Például a nagymamája azt hallotta a piacon, hogy parafadugót kell belefőzni így a lóhúsba, és akkor sokkal hamarabb megpuhul. És akkor megírja azt, hogy a nagymamája meghallgatta az ilyen praktikákat, és ha valami racionális volt, vagy csökkenthet a kiadásaikat, jelen esetben ugye kevesebb gázt kell használni, akkor a nagymamája ezeket mindig kipróbálta. És akkor így bemutatja azt, hogy az ő családja olyan volt, hogy egy tipikus keresztény konzervatív polgári család, ami már így nevében is az, hogy polgári család, azért 1945 után nem egy hangsúlyozandó dolog volt, viszont valahol mégis látszik az, hogy egy értelmiségi család is mennyire fogékony az újdonságokra, és mennyire próbál életben maradni, mennyire próbálják így fenntartani, nyilván fenntarthatatlan az az életforma, amit korábban éltek, de mennyire próbálnak így valahol életben maradni, és mennyire próbálják azt a hagyományos értékrendet követni, ami ebben az időszakban már nem a társadalmi normának a része volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Láng Júlia egy budai úrilány című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetek.
Egy származásról is szól, hiszen már ott van ugye a címében. Vajon mi az üzenete ezzel? Hiszen már azt is említetted, hogy oké, született valahova valamikor, próbálták nevelni úgy, édesanyja, nagymamája, ahogyan őket nevelték. Ő viszont ezt egy kicsit szűk ingnek érezte néha, akár mondjuk a vallás kapcsán is például, vagy a konvenciók kapcsán, akkor most hogyan is viszonyul ő ehhez a származáshoz?
Ez azért nehéz kérdés, mert hogyha kézbe vesszük a könyvet és elolvassuk, az az érzésünk támad, hogy ő lázad a származása iránt. Viszont valahol meg büszke rá. Mert az, hogy ő ma az, aki, az az ő származásának és az ő neveltetésének köszönhető. Hiszen őt egy értelmiségi lánynak nevelték, hiszen ugye műfordító, újságíró, író lett. És ugye ez a polgári családban ez nem volt meglepő. Viszont ő ugye fiatal korában, tinédzser korában az úri lányság ellen lázadt, de valahol már mégis ennek köszönheti azt, amit később elért élete során. Hát, hogy most ugye megnézzük, amit ugye mondtam is, hogy ő hol tevékenykedett élete során, ehhez ugye mind az kellett, hogy ő egy tanult értelmiségi ember legyen, de akinek legyenek lehetősége. És nyilván csak akkor van lehetősége, hogyha ő tanul, hiszen az, hogy ő most kimenjen Franciaországba, ugye annak az volt az előfeltétele, hogy beszéljen franciául. És azért a 40-es évek végén, 50-es évek elején kik tanultak nyelveket. Nyilván a magasabban kvalifikált családok gyerekei. És azért mondom azt, hogy valahol ugye lázadt ellene, de mégis ennek köszönheti azt, ami ő, és valahol próbálja kritizálni ezt az ő neveltetését, meg ezt az egész ilyen úrilányságot, máshol meg mégis megjelennek, hogy azok a gondolatok, hogy ezt ugye hogy csinálták máskor, meg hogy csinálták régen, és ezek mind segítettek abban, hogy ők túlélték, és úgy tudtak élni, ahogy. Nyilván itt ugye a tabuk nagyon sokszor megjelennek, hogy mit mondhat el másoknak, miről beszélgethet a barátnőivel, mit mondhat el az iskolában, nagyon kellett neki arra vigyázni, hogy mit mond, meg hogy milyen családtagok kerültek így elő, hiszen például többször írja azt, hogy volt olyan nagybácsi, akiről nem volt szabad beszélni, volt olyan nagynéni, aki furcsa módon öngyilkos lett, aztán volt olyan rokon, akit aranyrejtegetésért bebörtönöztek, nyilván volt olyan rokon, aki az AVH majd a, vagy korábban ugye az ÁVU által néhány hétre vagy hónapra fogságba került, viszont ez egy nagyon összetett család volt, olyan értelemben, hogy voltak itt a úgymond hithű kommunisták, de aztán volt olyan hithű kommunista nagybátyja, aki mondjuk megváltozott és kommunista ellenes lett. És az ilyen apró ilyen családi beszélgetésekből és az nyaralásokból, vagy az, hogy ki jött éppen vendégségbe hozzájuk, nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy milyenek ezek a családtagok. Mert például ilyen apróságokról is ír, hogy kinek mikor milyen terítékkel terítettek, vagy ha ez vagy az az ember jött, akkor mit főztek, vagy hogy főztek. Mert ugye ők úgy éltek, mint ahogy a budai polgárok éltek a két világháború között, ugye megvolt a mondjuk a heti rend, hogy ki mikor mit eszik. Ugye a hétköznap ugye kevesebb húst ettek, nyilván vasárnap volt az, hogy mondjuk rántott húst készítettek, és hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mikor kinek mit adnak például enni. És nyilván ez egy háború utáni időszakban, amikor nem az volt, hogy azt veszünk a boltban, amit szeretnénk, hanem azt, ami van, és hogy ki milyen jegyet kap, és ki hogy próbálja valamilyen úton, módon kiátszva a rendszert is, de mégis több ennivalóhoz hozzájutni, az ugye mind attól is függ, hogy ők mennyire voltak ilyen túlélő típusok. Hiszen ugye az ő generációjukat, az ő társadalmi rétegüket ugye nagyon megedzette a háború. Ugye ő nem emlékszik rá, hiszen 42-ben született, de az édesanyjának is, meg ugye akkor még az édesapja is élt. A második világháború borzalmai, ami ugye a magyarországi hadszíntéren ugye átment, az mind az életének a része volt. És ugye ők akkor megtanultak küzdeni és túlélni, és utána az 50-es, 60-es években ez mind segítette őket, hogy lehet, hogy családfő nélküli a család, de mégis nekik túl kell élni, tehát ne adják fel. Tehát ez valahol a küzdelemről is szól. És nyilván egy kislány ezt máshogy látta, egy tinédzser ezt máshogy látta. Ugye sokszor úgy közelítette meg ezt a dolgot, hogy miért nem így, miért nem úgy, miért nem úgy csináljuk, ahogy mások. És nehéz volt neki elfogadni azt, hogy neki megmondták, hogy mit kellene csinálni. De ugye majd látjuk majd láthatjuk a regénybe, hogy az ennek is voltak botlásai, azoknak következményei is lettek, és ez valahol az úri lánysággal ellentétes, de ugye, ahogy mondtam is többször, hogy lázadt az úri lányság ellen, valahol ez az ő ilyen lázadó életének a része, és nagyon sokszor megfogalmaz olyan kritikát, ami lehet, hogy 16-17, akár 18 éves lánynak a szájából is nagyon furcsán hangzik, pedig nagyon fontos dolgokat mond ki, akár így a szülőkkel kapcsolatban is, meg a szülők elvesztésével kapcsolatban is. Mert ugye neki az édesapja fiatal korában meghalt, tehát egész kis korában, de aztán az édesanyja sem élt neki olyan sokáig. És valahol ugye ő árva maradt, és megfogalmazta azt, hogy amikor ugye ők éltek, akkor nem úgy tekintett rájuk, mint amikor már nem. És például nagyon részletesen leírja az ő halálukat, hiszen meg az ő temetésüket, mert ez nagyon fontos részét képezte az ő életének, és valahol ezzel is próbálja magyarázni az ő botlásait, hogy már ők nem voltak vele.
Süteménykészítésnek az a legjobb része, amikor az ember elmondja a receptet, és akkor elkövetkezik az a pillanat, hogy megkóstoljuk. De most egy könyvajánlónál szerintem, ha hasonlatot kell hozzak, akkor az a legjobb része egy könyvajánlónak, amikor fogod a könyvet, és kinyitod, és beleolvasol, és azt hiszem, hogy ez hozza meg a legjobban a kedvet azért, hogy megkóstoljuk ezt az adott könyvet. És most a beszélgetésünk vége felé egy ilyen pillanat fog következni. Melyik részletet, vagy milyen részletet választottál ebből a Láng Júlia könyvből?
Ugye említetted azt, hogy ugye miért fontos ilyen könyveket olvasni. Ugye mondtam, hogy 45 és 60 közötti időszakot töleli át itt lényegében a cselekmény, ami ugye azért fontos, hiszen itt volt egy 56-os forradalmunk. És az 56-os forradalom és szabadságharcról rengeteget írtak már, viszont nagyon ritkán szoktunk így foglalkozni azzal, hogy mondjuk egy nő hogy élte ezt meg. És mondjuk hogy élte meg ezt egy budai nő, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy Júlia 56-ban 14 éves volt. Ő ugye szeretett volna menni harcolni, de nyilván nem engedték. Tehát ő egy pincében élt át a forradalom mindennapjait, és például arról is ír, hogy milyen volt itt a pincében az 56-os forradalmat átélni. Talán ebből idéznék egy rövid részletet. Amikor a viszonylag közeli téren, a forradalom budai gócpontjában felerősödtek a harcok, Jóska bácsi körbejárta a házat, javasolva, hogy vonuljunk fedezékbe. Minden család elfoglalhatja a saját fáskamráját, ő a raktárnak használt közös pincét is a lakók rendelkezésére bocsátja. Debben kuksolt akkor már napok óta a Balogh fiú, de senki sem akart betársulni hozzá, inkább a másik pincébe, a fáskamrák soraiba telepettünk le. Végül is csak néhány óra, ám bár talán több napon át néhány órára, erre már nem emlékszem, de az is fölösleges aggálynak bizonyult. A ház nem kapott belövést, aminek egyébként nem is volt nagy valószínűsége. A fáspincében jó szag volt. Enyhén dohos, de a lehámló és száradó fakéreg, a forgács, a fűrészpor illata kárpótolt bennünket a levegőért. De ez a rosszul világított földes talajú pincehelyi, elalakú folyosójának kanyarulatában a favágásra használt hatalmas tönkkel, de előző télen apám novemberi halála után magányom, gyászom, elkeseredésem és túlélésem meghitt színhelyévé lett. Nővéremmel felváltva végeztük a favágást és a faholdást, felnőtti élelő munkáját. Szerettem ide lejönni, a fürdőszobán kívül ez volt az egyetlen hely a házban, ahol egyedül lehettem. Míg anyám fönn a lakásban a sárga cserépkája előtt nézte könnyezve a tüzet, lenne a fáspince férfias magányában, baltával fát hasogatva választottam le magamat apám emlékéről. Szerintem ez a rész azért fontos, mert itt valahogy megláthatjuk azt, hogy hogy viszonyultak egymáshoz az emberek ebben az időszakban, hogy lehet, hogy félni kellett, menekülni kellett, de ha valaki valakivel nem volt jóba, még egy ilyen nehéz helyzetben is azért távolságot tartott. Viszont itt a cselekmények mögött megjelenik az, ami a regény nagy részében sok helyen szintén megjelenik, hogy van egy esemény, viszont mellette a szerzőnk megírja azt, hogy miért fontos neki az a helyszín, mit társít hozzá, milyen emlékek fűzik hozzá, és valahol ezt szerintem egy nagyon jó módszerrel építette így fel, hogy van egy cselekmény, amin végigmegy, viszont mindig az előzmények, az emlékek is megjelennek ebben, és tényleg annyira kicsi, apró részletekkel is foglalkozik, hogy pont ezt teszi azzá ezt a könyvet, ami, hogy nem egy egyszerű cselekmény elmesélés, hanem az apró részleteknek köszönhetően mégis nagyon érdekes és nagyon színes, és stílusában és nyelvezetileg is egy nagyon szépen kidolgozott mű, és nyelvesztétikailag is szerintem nagyon szépen ki van dolgozva, fel van építve.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban könyvajánlóval vártuk Önöket, Láng Júlia, egy budai úrilány című művét, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől hallgathatják meg újból.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Ciprián Bezzeg feltette kérdését a kormos barlangjáratban lefelé arra szolgatva, hiszen pontosan arra gondolt, ami a csónakban is az eszében járt, mikor a sárga köves gyűrűt húzta az ujjára Helka. Biztos vagy abban, hogy a sárga köves gyűrűvel sérthetetlenek vagyunk? Az mind szép, amit Rezi mondott, és talán van is benne valami. De ez még nem jelenti azt, hogy mindannyiunkat megvéd. És biztos, ami biztos, kézbe vette karikását. Bár Helga további példákkal győzködte, Rezi igazat beszél. Azt mondta, találunk itt egy barlangot, aminek a mélyén tó van, és tessék, így igaz. Igaz? Hol van itt a tó? Hiszen ott volt a bejárat mellett az a két csónak. Igen, felborítva és szárazon. És azóta lejöttünk vagy 100 lépcsőn, itt vannak a termek, és sehol semmi víz. Méltatlankodott Ciprián, mert közben egyre lejjebb és lejjebb araszoltak a barlang kormos falai között. A járat egy éles forduló után teremmé tágult, s onnan két irányba vezetett tovább az út. Előre egy folyosó, Balra tőlük pedig egy ablak nyílt egy másik teremre. Én bizony azt mondom, jobb az óvatosság, és okosabb nem próbára tenni, hogy önmagában elég lesz-e a sárga köves gyűrű sióval szemben, zárta le a vitát Ciprián. Annál is inkább, mert a szomszédos üregből hangok szűrődtek ki. Füleltek. Csoszogást és valami kivehetetlen karattyolást hallottak. Ciprián közelebb óvatoskodott az ablaknyíláshoz, és akkor meg inkább a folyosó felől hallotta a zajokat. A folyosó irányába közelítve viszont a hátuk mögül közeledtek a hangok. A kutyafáját ennek a barlangnak, úgy visszhangzik, hogy kideríthetetlen merre vannak. Ám akkor egy nagy villanás egyértelművé tette, onnan jön valaki, amerről ők is érkeztek, a bejárat felől. Mögöttük az éles fordulóban lángok nyalták végig a falat. A járatot morgó, dörmögő sistergés kíséretében füstös meleg töltötte ki. A hajuk is lebegett tőle, aztán plics, mintha valami nagyot fröccsent volna.
Egészségedre, hangzott ekkor már érthetően, és akkor újra az egész lángcsúva, sistergés, fröccsenés. Megfáztál, kabak.
Csak valami idegen szagot érzek,
így a válasz. Sárga köves gyűrű ide, karikás ostor oda, Tramin és Furmint futásnak eredt a folyosón előre, és gyorsan követte őket Helka és Ciprián is, bár nem igen volt hova szaladni. Pár lépés után újabb terem következett, majd Furmin nagyot kiáltott.
Na tessék, ha ez hiányzott, itt a víz!
Egy föld alatti csónak kikötő állt a útjukat. Vagy legalábbis arra hasonlított leginkább, egy tóhoz érkeztek, aminek felborított csónakok hevertek a partján, és amennyire a fáklya gyengécske fényénél ki tudták venni, a víz is tele volt csónakkal. Meglepő módon azok is mind kivétel nélkül felborogatva, gerincükkel felfelé ringatóztak. Mögöttük újabb tüsszentés robbant, így Ciprián jobbnak látta vízre szállni. Segítsetek, szólt a manóknak, és igyekezett megemelni az egyik csónakot. Ám Ciprián legnagyobb megrökönyödésére, amint hozzáért a csónak, magától megmozdult. Előbb az eleje emelkedett meg, aztán nagyot billenve hátul az egyik, aztán a másik oldala. Alul a harákoló nyőszörgés hallatszott, és akkor egyszerre méltóság teljesen imbolyogni kezdett a többi csónaktest is. Szuszogás, nyögdécselés töltötte be a termet, Helkáik csak kapkodták a fejüket. Kezdték gyanítani, hogy ezek nem is csónaktestek, hiszen pikkelyes lábak bukkantak elő aluluk. Inkább valami páncél lehet, s amikor jókora, taréjos fejek bukkantak elő, már világos volt minden.
Teknős páncél, ezek hatalmas teknősök,
kiáltozta Tramini.
Igen, gurgulázott közülük az egyik, és én vagyok a leghatalmasabb. A leghatalmasabbak leghatalmasabbika.
Pedig jószerével ő volt a legkisebb. Ám a fején koronát viselt, s Helka, gyorsan átlátva a helyzetet, mélyen meghajolt előtte. Légy üdvözölve, teknősök hatalmas királya, s meghajlása közben mindvégig maga előtt tartotta a sárga köves gyűrűt.
Sárkány!
Mennydörögte a koronás fejű, s nyomatékul hatalmas lángcsóvát fújt, majd folytatta.
Sárkány teknősök leghatalmasabbika!
Mit sem törődve azzal, hogy valójában alig volt fele akkora, mint a mellette nyújtózkodó három másik egyenként.
Hatalmas sárkány teknős király, helyesbített Helka, de annak ez se volt elég, kiigazította megint. Tűzokádó sárkány teknős,
és eresztette egy füstpamacsot. Rögtön ezután pedig zavart köhécselésbe kezdett, és elterelte a szót.
Ki merész el hámorgatni nappalok nappalán, mikor legbékésebb álmom alszom?
Helka vagyok, Tihany herceg kisasszonya, ők pedig Ciprián, Furmint és Tramini. A segítségedet kérjük, hatalmas tűzokádó, sárkány teknősök leghatalmasabb királya.
Dragomir király,
mutatkozott be az váratlanul, és persze azt is kiegészítette.
Megalomán, Dragomir, hogy kerültetek ide? Hogy nem állítottak meg az őrök?
Erre már kabak válaszolt az őr, aki lángcsóvákat tüsszögve lassan szintén megérkezett.
Olyan gyorsak ezek, hogy mire felnéztünk már sutty, benne is voltak.
de végig éreztem a szagukat.
Tüszkölt ismét egy gyújtóbombát óvatosan a mennyezet felé. A lángnyelvek szerte szaladtak a sziklafalak mentén, újabb korom réteget borítva rájuk. Ciprián pedig arra gondolt, talán nem véletlen, hogy ezek ilyen nedves helyen laknak, minden mást porrá égetnének maguk körül. De nem csak kabak őrszem volt lassú járású, hanem a rankórságos uralkodó eszekereke is. Legalábbis úgy tűnt, hogy csak lassanként fogta fel ki a vendége.
Hercegnő, mondta vállatlanul tele áhítattal. Helka hercegnő, tihany Helka hercegnője, tihany sárga köves gyűrűjének Helka hercegnője,
fokozgatta magának, aztán lassan összeszedte gondolatait. Meghajolt, már amennyire egy teknős meghajolni képes, és megkérdezte,
minek jön ide, aki a sárga köves gyűrűt hordja az ujján?
Siót keressük.
Siót?
Hökkent meg a király, és egy pillanat múltán hangos röhögés rüffent ki belőle. Vele röhögött az egész páncélos regiment, viszont az nem derült ki, hogy miért tartják ezt annyira mulatságosnak.
És hogyan akartok innen kijutni?
Kérdezett vissza minden összefüggés nélkül Dragomir. Kicsit előrébb lépett, és vészjuslóan suttogta.
Innen csak az távozhat, aki ajándékot ad.
És felszegett fejjel vezényelt a többieknek, azok pedig hörgő hangot adva apró lángokat fújt a korrukból. Helka és Ciprián és Tramini és Furmint összerezzent, és tanácstalanul nézett egymásra. Erre nem voltak felkészülve, és nem is volt náluk felesleges holmi, ami érdekelhetne egy tűzokádó sárkányteknőst. Helka igyekezett egy kis időt nyerni. Adunk neked ajándékot, fenséges király, kincsekkel teli a tarisznyám, de kérjük, segíts nekünk előbb.
Miben?
Nem tudod, hol találjuk Siót?
Azt igen, hogy itt nem.
Mi úgy tudjuk, hogy egy víz alatti barlangban rejtőzik, egy palotában. Ezt valamiért újra nagyon viccesnek találta Dragomir, de most legalább értelmesen válaszolt, miután jól kiröhögte magát.
Ez itt a polca. Itt a tó van a barlangban, nem a barlang a tóban.
Magyarázta, majd ismét a neki fontos lényegre tért.
Most már megmutathatod az ajándékot.
Helka Cipriánra nézett, aki megrántotta a vállát, és jobb híján kiborította a tarisznyáját.
Ebből választhatsz, leghatalmasabbik Dragomir?
De annak nem volt ínyére semmi. Se tőr, se teafű, se elemózsia, se kulacs. Kénytelen volt Helka is kiteríteni a holmiát. Elsőre az sem érdekelte túlzottan a sárkányteknőst, se a térkép, se a napló, míg végül rábökött a buborék fújóra.
Az meg mi?
A manók megmutatták neki. Fújtak egy sorozat szappangömböt, a teknősök pedig majd elolvadtak a gyönyörűségtől. Bámulták a légiesen táncoló, szivárvány színben tündöklő, áttetsző, lebegő gyöngyöket, és kúrjongattak, visongtak.
Csak egy van?
Kérdezte a látványtól a léltana király.
Igen, de az kifogyhatatlan,
mondta erre Ciprián.
Varázslatos,
olvadt el Dragomir.
Hát, ezért még kíséretet is adok neked, Helka királylány. Fiaim hűséges katonáid lesznek, és oltalmazni fognak téged mindörökké. És most elmehettek,
intett, és próbára tette buborékfújó tudományát. Sorjáztak a gömböcskék, s Dragomir király földön túli boldogságban úszott.
Menjünk,
csaszogott ekkor közelebb Kabak, Helka és csapata legnagyobb örömére, ám hamar lelohadt lelkesedésük, amikor kiderült, csak egy irányban haladhatnak tovább, a vizen át. Kénytelenek voltak felkapaszkodni egy-egy sárkányteknős hátára, ami nem volt egyszerű, mert a páncéljuk tényleg olyan volt, mint egy csónak alja, ívelt, csúcsos és csúszós. A páncél pikkelyein mégis jól el tudtak helyezkedni. Szokatlan hátasaik sorra a barlang tavába csobbantak, és elindultak egy szűk, kacskaringós járaton, amit szinte teljesen kitöltött a víz. Volt, ahol alig fértek el. Sokszor faltól falig ért a páncéljuk. A látványa közben borzongatóan gyönyörű volt. Zöldesen, sárgán játszott a fákja fény a kristálytiszta vizen, s annak az alján, mint milliónyi igaz gyöngy, apró kavicsok fehérlettek. Hosszú volt a barlang. Bár úszva sokkal gyorsabban mozogtak a teknősök, eltartott vagy fél órát, mire az útjuk végéhez értek. A vicces csak az volt, hogy ugyanoda, abba a nagy terembe lyukadtak ki, ahonnan elindultak, bár a többi teknős addigra elment onnan. Pontosabban szép sorban úsztak egymás mögött a barlang hosszú, vízzel telt folyosóin. Kabakról, a Helkát szállító teknősről közben kiderült, hogy ő Dragomir legkedvesebb fia. Aztán az is, hogy igazából mindannyian Dragomir fiai, akik itt élnek a tavas barlangban.
Egy fészek alja, ha-ha-ha,
mondta tréfásan Kabak. Végül a teknősök hátukon vendégeikkel felbicegtek a járatokon, s Helka és Ciprián és Tramini és Furmint végre újra szabad levegővel szívhatta telet üdejét.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 50. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint a 12. Benedek dogmaként kihirdetett tételére támaszkodunk, hogy az Isten színelátása az üdvözülteknél a halál után és a végítélet előtt bekövetkezik, akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a színelátás csak a tökéletességre jutott személyek osztályrésze lehet. A belső megtisztulás azonban nem valami jogi esemény, hanem valódi emberi és kegyelmi folyamat. Az ember csak fokozatosan telhet el személyiségének minden síkján az Isten előtti engedelmességgel és szeretettel. Hiszen sok benne a téves döntés, a tudatalatti ellenérzés, amelyeket a későbbi helyes döntések nem küszöbölnek ki. Ahhoz, hogy az ember megérjen Isten színelátására, meg kell szabadulni sok önzéstől, ellenszenvtől, anyagi kötöttségtől. Biztos, hogy a halál utáni tisztulás hozzáméri magát a teljes igazsághoz, Isten akaratához, és ezért maga is igyekszik átalakulni. Ez ott sem megy lemondás és önmagunk elítélése nélkül. Az eddig dédelkedett elhatározásokból, szokásokból és vágyakból való kiábrándulás lehet fájdalmas, mert benne van az önvád is. Így a tisztulásnak megvan a büntetés jellege. Az igazi büntetés az ideiglenes kizárás Isten színelátásából, mint végső célból és boldogságból, amire a vágy ott már minden egyebet fölülmúl. Az érzékelhető büntetés megnyilvánulhat abban az önvádban, ami a tárgyi rend átlátása révén alakul ki. Látja, hogy mennyire semmitmondók voltak azok a kötődések és vágyak, amelyek miatt Isten nagyobb szolgálatát elhanyagolta. Mindez annak föltételezésében történik, hogy odaállt a megholtaknak teljes az emberi öntudatuk, amit egyébként a különítélet is feltételez. Hogy Isten a test hiányát a feltámadásig hogyan pótolja, az az ő titka. Valamilyen testiségnek ott is kell lenni, hiszen az ember teremtése révén testből és lélekből áll. Attól az egyház hivatalosan is óv, hogy az igehirdetés részletekbe menő leírást adjon a tisztító tűz miben létéről és az egyéni tisztulás lefolyásáról. A magán kinyilatkoztatásokkal óvatosnak kell lennünk, ha az Isten ezekről a nyilvános kinyilatkoztatásban nem adott felvilágosítást, akkor ezt a magán kinyilatkoztatásokban sem teszi meg. Azt azonban elgondolhatjuk, hogy a purgatóriumban lévő lelkek értünk is imádkoznak, hiszen a kegyelem állapotában lévő tagjai a misztikus testnek. Eddig a Magyar Katolikus Lexikonból vett idézet. Tehát az Isten mindent elmondott nekünk a túlvilággal kapcsolatban, az evangéliumok és a Szentírás által a kinyilatkoztatásban. A magán kinyilatkoztatások, a szentek tanítása csak megvilágítják, jobban megértetik velünk ezt az isteni kinyilatkoztatást. Semmit nem tesznek hozzá. Most nézzünk néhány szentírásból vett idézetet, ami bennfoglaltan utal a purgatóriumra. A legfontosabb, Korintusoknak írt első levél, 3. fejezet 10-től 15. versig. Mint gondos építőmester az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más senki sem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából építette. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül, de akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Lukács evangéliumának 12. fejezetének 47-től 48. verse. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. Máté evangéliumának 12. fejezetének 32. verse, Jézus mondja, van bűn, ami nem nyer bocsánatot sem a világon, sem a más világon. Ebből következik, hogy akkor van olyan is, ami bocsánatot nyer itt is és odaát is. És hallgassuk meg Prohászka Ottokár püspöknek a témával kapcsolatos gyönyörű gondolatait. A lélek abban a pillanatban, amelyben a világból kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségét, rovásait. Félelmes fönségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel szemben a szent szűz tisztasága is csak árnyék. Ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az akácva gyenge árnyéka. Érzi, hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a legideálisabb bánat, amely rászáll, mint ahogy sűrű felhő száll virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, melyeket csak a tisztító tűz elégetése háríthat el, s magára veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmiséket, a jó cselekedeteket is, melyeket értük felajánlunk, Isten kezei közé teszik. Szenvednek, míg nekik tetszik. Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemléletére, tízszer többet szenvedne, mert látná a nagy ellentétet önmaga és a ki nem elégített isteni igazság között, a végtelen jóságot így állapotban el nem viselné. Eddig az idézet Prohászka Ottokártól. Most pedig hallgassuk meg Szalízi Szent Ferencnek a tisztító tűzről tanított legfontosabb tételeit. Ugye a kinyilatkoztatáshoz képest semmilyen újdonságot nem ad ez a tanítás, de megvilágítja azt. Tehát Szalízi Szent Ferenc szerint a lelkek a tisztító tűzben állandó egyesülésben vannak Istennel. Tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának, akaratuk annyira bőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogyha a menny kapuj nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek még oly parányi nyomát észlelik. Önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek. Úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik. Már nem tudnak bűnt elkövetni, és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem.
Mindenek felett szeretik Isten tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel. Angyalok vigasztalják ott a lelkeket. Már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi sem hiúsíthatja meg. A lelkeknek a legnagyobb keserőségük a legmélyebb békességbe van beágyazva. Bár a fájdalmakat illetően a tisztító tűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe, olyan, mint a paradicsom. Ez a szeretet erősebb a halálnál, és hatalmasabb a pokolnál. Erre az állapotra, helyre, tisztító helyre sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet. Ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és a szeretet által az egész örökkévalóságban az ő dicsőítéséből és magasztalásából. Eddig Szalízi Szent Ferenc tételei a tisztító tűzről. Érdemes megfontolni, átgondolni, nagyon sok mindent megvilágítanak számunkra. Avilai Szent Teréz a belső várkastélyban így ír: Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színelátásától felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig mint vágyainak középpontja felé törekszik Istenhez. Eddig az idézet. Aranyszájú Szent János így ír: Képzeld el a világ összes kínjait, és egyet sem fogsz találni, amely felérne az Isten boldogító színelátásának nélkülözésével. Eddig az idézet. A tisztító helytől való félelem üdvös félelem. Nem csak arra ösztönöz minket, hogy szeretetteljes részvétel legyünk a szenvedő lelkek iránt, hanem arra is, hogy éberen munkálkodjunk saját üdvösségünkön is. Gondolj a tisztító hely tüzére, és törekedni fogsz arra, hogy elkerüld a legcsekélyebb hibát is. Igyekezni fogsz a bűnbánat tartására, hogy még ezen a világon kiengeszteld az igazságos Istent, és nem vársz ezzel a más világig. Őrizkedj azonban a túlságos félelemtől, és ne veszítsd el bizalmadat. Ne feledkezzél meg Isten irgalmasságáról, amely épp úgy végtelen, mint igazságossága.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádió.